Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mi, magyarok, különösen is hálát adunk Ferenc pápáért, aki különös figyelemmel volt hazánk iránt, mondta Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a Szent István Bazilikában, ahol az MKPK tagjai közös szentmisét mutattak be az elhunyt szentatya lelki üdvéért. A misek kezdetekor beszélt Veres András. Az evangélium után Michael Wellesbenek apostoli nuncius szólt, homiliájában úgy fogalmazott, húsvét hétfő békéjének nyugalmát áttörte Ferenc pápa halálának fájdalmas híre. A pápa olyannyira az életünk részévé vált, hogy halálával magányosnak érezhetjük magunkat, mondta, hozzátéve Magyarországon nem feledkezhetünk meg arról, hogy két alkalommal is hallhattuk az ő hangját, 2021-ben és 23-ban. Akkor Ferenc pápa úgy fogalmazott, Budapest a hidak városa, emlékeztetett a nuncius. Michael Wellesbenek felhívta a figyelmet, hogy az elhunyt szentatya szolgálatát három szó jellemezte leginkább, ezek pedig az irgalom, a remény és a szinodalitás. Ferenc pápa a remény zarándokaként hagyott itt bennünket, jelentette ki a nuncius, aki emlékeztetett arra is, hogy a szentatya húsvét vasárnap orvosai tanácsa ellenére még kiment az emberek közé. A szentmisét élőben közvetítette rádiónk, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornáján, ahol visszanézhető. A szentatya gyászszertartását szombat délelőtt 10 órakor tartják a Szent Péter téren, majd a pápát a római Santa Maria Maggiore székesegyházban helyezik végső nyugalomra. Olaszországban 5 napos nemzeti gyászt rendeltek el, Magyarországon és Szlovákiában is nemzeti gyásznap lesz szombaton. A magyar államfő részt vesz Ferenc pápa temetési szertartásán. A köztársasági elnöki hivatal bejelentés alapján Súlyog Tamás személyes jelenlétével a magyarság szentatya iránt érzett tiszteletét és szeretetét kívánja kifejezni. Tenyek Csaba egréesek körlevélben kéri a papságot, hogy szombaton 10 órakor szólaljanak meg a templomok harangjai az egyházmegyében, és kéri, buzdítsák a híveket, hogy a közvetítéseken keresztül vegyenek részt a szentatya temetési szertartásán. A főpásztor azon a napon, tehát szombaton 18 óra 30 perckor Ferenc pápáért koncelebrált szentmisét mutat be az egri bazilikában. A szertartást rádiunk élőben közvetíti majd. 40 napos gyalogos zarándoklatot hirdet a Mária út egyesület a Csíksomlyói búcsúba. A Márton Áron nevét viselő zarándoklat április 29-én 7 órakor indul Budapestről a Normafán található Szent Anna kápolnától, és június 6-án érkezik meg Csíksomlyóra, hogy a résztvevők 7-én részesenek a pünkösdi búcsún. A zarándoklatra, illetve annak egyes szakaszaira a mariaut.hu oldalon lehet jelentkezni. Idén is ingyenes öntözéssel segítik a gazdákat, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. A tavalyihoz hasonlóan tehát ebben az évben is mentesíti a kormány a gazdálkodókat az állami tulajdonú vízi létesítményeken keresztül történő mezőgazdasági vízszolgáltatás díja alól. A közlemény szerint a biztonságos növénytermesztés, illetve élelmiszerellátás alapja az öntözés. Madárinfluenza vírus jelenlétét mutatta ki a Békés vármegyei szarvas településen található 40 ezer darabos hízópulyka telepen a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az érintett állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás folyamatban van. 5 hete vezette be a kormány az árrés csökkentést, azóta 887 élelmiszer ára lett kedvezőbb, közölte Zsigó Róbert a közösségi oldalán. Átlagosan 18,7%-kal csökkentek az árak, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. 522 boltot ellenőriztek, és 132 esetben folynak további vizsgálatok. Az innováció szolgálatában megújul a kormány beruházás támogatási rendszere, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter közölte, a kormányzat az egyedi döntéssel nyújtható támogatások feltételrendszerének módosításával minden eddiginél több forrás biztosít a hagyományos magyar újító szellemnek és az ebből fakadó kutatásfejlesztési tevékenységnek. A családi házak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítését támogató kiírásban január vége óta lehet kevesebb papírmunkával pályázni, hívja fel figyelmet ismét hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A módosított feltételek szerint jelentkezők közül az elsőknek már folyósítottak támogatásokat. Az összesen legfeljebb 6 millió forint vissza nem térítendő forrása és kamatmentes hitel legújabban a friss lakcímbejelentések után is igényelhető. A támogatás 2007 előtt épült családi házak külső hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, a fűtési vagy a melegvízrendszer korszerűsítésére, illetve ezek kombinációira fordítható. Végül az időjárásról. Ismét sokat süt majd a nap, de újra erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Zápor, zivatar előfordulhat, amiket felhőszakadás kísérhet, ezek környezetében pedig viharossá fokozódhat a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7 és 12 fok között, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Plank Judit vállalkozóval a kézműves termékekről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
Családi vállalkozás egyik tagjával beszélgetek a mai műsorban, szeretettel köszöntelek.
Én is szeretettel köszöntelek, és köszönöm a megkeresést.
Hogyan jött az ötlet, hogy egy ilyen vállalkozást indítsatok, és mi volt ennek az előzménye? Mesélj egy kicsit a hallgatóknak erről.
Tehát a manufaktúra az 2017 óta kelt életre, előtte 2009-től a tündérputony babahordozókkal kezdődött a karrierünk, pályafutásunk. Őt a középső gyerkőc születése hozta életre. Férjem varrással foglalkozik, ez az első szakmája, és akkor adódott az alkalom, hogy babahordozókat készítsünk, és így született meg a tündérputtony. Majd egy picikét kibővítettük 2017-ben gyógynövények, zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés irányába is elkalandoztunk.
Mindketten a férjeddel hasonló területen dolgoztatok korábban, vagy abszolút különböző?
Teljesen különböző. Férjemnek ugye az első szakmája az a varrás, tehát ő ruhaipari technikusként szerezte meg az első szakmáját, én pedig mérlegképes könyvelő az első képesítésem, úgyhogy teljesen más irányban. Mind a ketten hozzá tudtuk adni a saját tudásunkat, ugye egy vállalkozáshoz kell azért könyvelő is, így ezt a részét én adtam, a varrás technikáját azt ő adta, a hordozással kapcsolatos dolgokat azt viszont megint én tanultam meg.
Mi volt az első mozgatórugó vagy a vezérfonál, hogy na ezen az irányon fogtok elindulni, és miért pont az?
Ez egy nagyon jó kérdés, ez belülről jött nekünk, ez a babahordozás. Nagyon fontos volt a második gyerkősznél már, hogy közel érezzem magamhoz, a nagy tesóra is ugyanannyi figyelmet tudjak fordítani. Így jött az ötlet a babahordozók irányából, és akkor egyszerűen hozta mindig a következő lépést. Most ez a hordozó volt aktuális, amikor nőtt a gyerkőc, akkor jött a következő hordozó, amikor totyogó lett, jött a csatos hordozó, és akkor így szépen kibővítettük, ezáltal lett egyre több termékünk, amikor már a mi gyerekeink felnőttek, akkor kapcsolatba kerültünk nagyon sok partnerrel, ővelük fejlesztünk most már folyamatosan.
És ezek a hordozók hogyan készülnek, illetve kik dolgoznak ezeken?
A varrás azt egyedül a férjem készíti, tehát nem adjuk ki varrodának, se bedolgozók, senki nem varja, kizárólag a férjem varra, belevarja az álomport is, hogy a gyerekeknek nagyon kényelmes legyen, és jókat aludjanak benne. Igazából változó, attól függ, hogy melyik hordozóról beszélünk, hogy a újszülött kortól egészen totyogókorig készítünk babahordozókat, van, amelyik egy fél nap alatt varródik, meg van, ami viszont 8-10 óra kell az elkészítéséhez. Egyedül kiszabja, és akkor előkészít, és utána jön a varrás.
Megvan egy konkrét elképzelése ilyenkor az anyukának, és akkor leadja a rendelést, hogy ilyen színű, ilyen mintájú, vagy hogyan kell ezt elképzelni? Ti adtok hozzá tanácsot esetleg?
Volt olyan időszak, amikor saját szövetésű textiljeink voltak, szövödében leszövettettük az általunk elképzelt anyagot, és azokból készítettük, akkor kiválaszthatták a meglévő anyagmintákból az anyukák, hogy ők milyen hordozót szeretnének. A minta szín adott volt, és abból elkészítettük az ő általuk kért hordozót. Mivel sajnos a gazdasági helyzet úgy alakult, hogy már nem igazán vannak ilyen szövödék, így most már mi is rendeljük az anyagokat, elmondják az anyukák, hogy mi az elképzelésük, az alapján megrendeljük az anyagot, megmondják, milyen hordozót szeretnének, vagy pedig segítséget kérnek, hogy fél éves a gyerkőc, milyen hordozót lehet használni, vagy ők éppen mire szeretnék, nagyon sokat kirándulnak, olyan helyen vannak, ahol jó lenne, hogyha nem lenne sáros a hordozó, meg már nagyobb a gyerkőc, és akkor csatos hordozókat készítünk. Megmondják, hogy mit szeretnének, és mi az alapján megvárjuk a hordozót, milyen színvilágot szeretnének, bézses színvilág, vagy szeretik a színes élénk színeket, vagy éppen arra figyelnek, hogy lehet, hogy most éppen kisfiúk van, de még szeretnének további gyerkőcöket, és mi van, hogyha lány lesz, akkor annak megfelelően legyen egy uniszex szín.
Levendula, mert hogy én úgy tudom, hogy a levendulával kezdődött minden. Erről mit kell tudni?
2017-ben kaptunk használatra családtól földterületet, és elkezdtünk gondolkozni a férjemmel, hogy ebbe mit kellene ültetni. És igazából a férjemnek volt az ötlete, hogy valamilyen gyógynövényt tegyünk bele, ő azt mondta, kamilla, hát az nem jó, ahhoz traktor kell, ahhoz kombány kell, az nem fog menni. És elkezdtünk gondolkozni, hogy valamilyen évelő kellene, de akkor már legyen olyan, amit szeretünk, ami még itt a környéken nincs. És így született meg a levendula, hogy 2017 tavaszán ültettünk először 1000 tő levendulát, majd őszén a további 3600 tövet.
Hogyan történt először ennek a felhasználása, feldolgozása?
Hát ugye a levendula is ugye egy évelő növény, tehát az azt jelenti, hogy évek alatt nő meg, kell neki egy 10-15 év, hogy egy sokkal nagyobb bokor legyen belőle, amiből már tetemes mennyiségű növényt lehet leszedni. De ugye éveken keresztül nyilvános levendula születünk volt, meg van is. Minden évben egyszer, vagy maximum kétszer virágzik, így egyszer jöhetnek leszedni. Ami megmarad, azokat mi leszedjük, feldolgozzuk. Tavaly nyáron már vásároltunk egy illóolaj lepárlót, egy olyan méretben, amivel látványlepárlást is tudunk készíteni, illetve a megmaradt növénynek a lepárlását is el tudjuk végezni. Ezáltal saját levendula vízünk és olajunk is születik. De többféle felhasználása van a levendulának, ugye az egyik része ez lehet ugye a levendula víz és ugye az olaj, mellette le is szárítjuk, van gyógynövény szárító házikunk, és ott nem csak a levendulát, más gyógynövényeket is szárítunk, és ezekből levendula zsákok születnek, relaxációs fürdőtea, most idén az új termékünk, szemmaszkot készítünk, illatviaszt. Tehát tényleg rengeteg mindenbe föl tudjuk használni, gyógynövénycseppeket készítünk belőle.
Akkor most az ehető dolgokhoz utazunk egy kicsit. Látok itt a polcokon lekvárokat, mindenféle gyógynövénycseppet és szörpöket. Mikor kezdtétek el ezeket előállítani?
Amikor átköltöztünk ide Ostorosra, akkor kezdtük a kerttel, gyümölcsfákkal, bogyós gyümölcsökkel, zöldségekkel, és akkor először ugye azokat dolgoztuk fel, lettek belőle szörpök, lekvárok, és tavaly kezdtük a nagyon-nagyon sokféle gyógynövénynek a feldolgozását és termesztését. Ugye ezekhez azért elég sok helyre van szükségünk, van gyógynövény, amit gyűjtünk, van, amit termesztünk, és ezekből készülnek. Tehát attól függ, hogy milyen a gyógynövény, annak megfelelően szörp, lekvár, csepp készül belőle, vagy éppen leszárítjuk, és akkor valamilyen te a keverék.
Végeztetek külön tanfolyamokat, vagy volt ehhez külön ilyen rálátás már kezdetekben, hogy hogyan lehet őket felhasználni, vagy üvegbe tenni?
A gyógynövények szeretete az ugye gyerekkoromtól származik. Gyerekkorom óta rengeteget foglalkozok gyógynövényekkel, hát mert én már gyerekkoromban is a gyógynövény szakkönyveket lapozgattam, és különböző problémákra, betegségekre mindig gyógynövényt kerestem, vagy éppen csak azt néztem, hogy az adott gyógynövény mit tud, miben lehet segítségre az embereknek. Persze tanfolyamok kellenek hozzá, továbbképzések, konferenciákra járunk.
Melyik a legkülönlegesebb, amit ti legkülönlegesebbnek tartotok?
Amikor a szörpökkel kezdtük, akkor nagyon-nagyon rá voltam kattanva a gyógynövényszörpökre. Most már szerintem elterítődtem vele, úgyhogy a lekvárok az alapból ugye sütéshez nagyon sokat felhasználunk. Amikor jöttek a sült teák, akkor egyszerűen beleszerelmesedtem a sült teákba. A gyógynövénycseppekkel úgy vagyok, hogy az egy adott problémára kell, hogy megoldás legyen. Akár nőgyógyászati, akár álmatlanságban szenved valaki, ugye azokat arra használjuk, mert valamilyen problémánk van. Igazából mindig van valami, ami nagy kedvenc. Most éppen idén a fürdőtea a nagyon nagy kedvencem. Ők sóval, paradicsom és gyógynövények, szállított gyógynövényekből álló keverék, amit férjem var hozzá egy tasakot, és abba betöltjük. És igazából ugye már nagyon régóta használják az emberek az ülőfürdőt, tehát az ezért ismeretes, vagy éppen téli időszakban, megfázásos időszakban, gyerekkorunkból is azért rémlik, hogy nagyon sokszor párásítottunk fazék fölött, kellett törölközővel inhalálni, tehát igazából ezt váltja ki, hogy nem összeöntözgetjük a gyógynövénykeverékeket, hanem ugye az arra alkalmas gyógynövényeket én összeválogatom, ezt bele kell tenni forró vízbe, és akkor tudjuk használni. Amikor pedig már végeztünk, akkor csak kiemeljük, és dobhatjuk a kukába, vagy éppen a komposztra. Fürdésnél pedig úgy is föl lehet használni, hogy betesszük a kádba, engedjük rá a vizet, ebből egy gyógynövényfürdő lesz, ugye gyógynövények minden jótékony hatásával, és akár masszírozáshoz, bőrradírozáshoz is föl lehet használni a tasakot. Amivel gyógynövényekről van szó, tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy olyan anyagokat használjunk, ami teljesen közel áll természetes anyagok, mert eleve azért sem, hogy a gyógynövények ne sérüljenek a hatóanyagaik.
lássuk a csodát, ami ránk vár.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Plank Judit vállalkozóval a kézműves termékekről beszélgetünk.
Viaszgyertyákat is látok, egyéb használati tárgyakat, vagy esetleg ajándéktárgyakat. És saját használatra találtunk ki mindig valamilyen terméket, amire éppen szükségünk volt itthon. Akkor mondtuk a férjelnek, hogy apa, szükségünk lenne kozmetikai táskára, úgyhogy légy szíves, ilyen és ilyen az elképzelés, hogy apa hozzáfogott, megtervezte, megszerkesztette a szabásmintát, és megvarta. Uh-huh. És ebből születtek a különböző termékek, tehát akár hogyha a konyhai textíliákra is gondolok, ugye nagyon fontos számunkra a környezettudatosság, meg az, hogy nagyon drágák a textilanyagok, és sajnáljuk őket kidobni. Így születnek mindig egyre újabb termékek, hogy tényleg a úgymond szabászati hulladékot is felhasználjuk újra. Tehát akár a kozmetikai korong is így született, a mosható női betéteknek is, ugye ott is van hulladék, azok mellé pont odaférnek a kozmetikai korongnak a sablonja, vagy éppen a textil nyusziknak a fül belseje is ezért eltérő anyagú, mert még mindig van egy tenyérnyi darab anyag, akkor ebből mit tudnánk kihozni. Hál' Istennek nagyon segítenek ebbe a gyerekek is. Apa, újabb terméket találtam ki. Nézd, én ilyen nadrágot szeretnék, ilyen szoknyát szeretnék. Nekem most erre lenne szükségem, úgyhogy légy szíves, apa, ezt megvarrod, jó? Apa meg egyébként örül neki titkon, hogy varhat és alkothat, mert tényleg ez a szenvedélye. Nálunk, nekem meg mindig tényleg, amikor valami olyanra van szükségem, akkor jó, akkor ezt most légy szíves, csináld meg, megcsinálja, és rájövünk, hogy jó, oké, akkor ez eladható termék. És akkor jó, akkor ebből akkor megcsinálom rá a kemény szabás mintát, és akkor lesz belőle termék. És eleinte ugye itt a bemutatóterem menne, mivel járunk piacokra, kézműves vásárokra, így ugye oda, és el szoktuk magunkkal vinni. A gyertyák is onnan jöttek, hogy nem szeretjük, ami a piacon fellelhető parafin gyertyák, mert ugye káros anyagot bocsátanak ki magukból, és innen jött az ötlet, hogy szójaviasz, illetve receviasz gyertyákra lenne szükségünk. Mi alapból nagyon szeretjük az illatokat, akár füstölő, akár párologtatóba, és ugye a gyertya ez egy hangulatos, meghitt környezetet biztosít, és jött egy ötlet, hogy csináljunk ilyet. Karácsonyi vásárunk volt, és mivel ajándékdobozokat is készítünk, ugye kellene mindig hozzá, jaj, valami kis apróság, ami tényleg arra az adott ünnepkörre jellemző. Ezért volt a karácsonykor a karácsonyi formák, a fenyőfa, a manó, a karácsonyi manó, most húsvétra készülünk, ezért a nyuszikák, tényleg a tavaszi, a tojások belőle, és az illatviasz is azért nagyon jó, mert ugye az illóolajokat föl tudjuk használni, és ők is meghitt hangulatot tudnak otthon is teremteni az emberek vele.
Beszéljünk a mikrozöldről.
A mikrozöldek úgy kerültek az életünkben, hogy körülbelül 10 évvel ezelőtt megismerkedtem a csírák világával. És eleinte csak csírákat termesztettem magunknak, mert nekünk nagyon fontos a vegyszermentes zöldségeknek és gyümölcsöknek a használata, és ugye télen, amikor nem nagyon tudunk friss zöldséghez hozzájutni, vagy csak ugye külföldről behozott termékek lennének, ezért kerestünk valamilyen alternatívát, és így született meg a csíra ötlete. Megláttam, hogy oké, akkor ez nekünk menni fog, és elkezdtük saját családunk részeire készíteni a csírákat. Majd amikor ide beköltöztünk Ostorosra, akkor átálltunk a mikrozöldekre, mert a csírákkal az volt a probléma, hogy nagyon hamar tönkre mennek, nem mindent lehet csíráztatni, mikrozöldnél sokkal szélesebb a paletta, amiből növényt tudunk nevelni, és mivel alapból már zöldségtermesztéssel foglalkoztunk, szükségünk volt arra, hogy a úgymond alvó időszakban is legyen valami friss zöldség. És így lett a mikrozöld, ők a csirától sokkal kifejlettebb állapotú növények, nagyon magas az ásványi anyag, tápanyagtartalmuk, rost tartalmuk nagyon magas,
és mindig viccesen mondom a piacon és a néniknek, mikor még idősebb korosztálynak ez ismeretlen, fiatalabbnak már egészen ismerős dolgok. Egy idősebb, 70-80 éves hölgyeknek szoktam mesélni, hogy kérdezi, hogy mi ez. És akkor sorolom, hogy milyen zöldségek vannak benne, és oda jutok, hogy brokkoli. Igen, ám, de ez nem egy kerek fej, hanem egy szál növény. És azt mondja, hogy de hát ebből hogy lesz brokkoli? Mint amikor elültetjük a földbe, egy idő után a palántából lesz a kifejlett brokkoli. De most ez az a picike kis palánta előtti állapot, amit ha megeszik 5 szál brokkolit, az olyan, mint hogyha 5 fej brokkolit enne meg. Tehát azért mennyire magas az a tápanyag és vitamin tartalom az egy-egy szál növényben, és ugye mivel még ráadásul, ha a méretét nézzük, akkor még jobban koncentráltabb a tápanyag tartalma annak a növénynek, mint a kifejlett brokkolinak.
És ezeket hogyan érdemes fogyasztani, magában, vagy bármi mellé ehetjük?
Igazából lehet smoothiekhoz, vagy leveket lehet belőle készíteni, esetleg gyümölcsökkel kombinálni, de ugyanúgy, mint hogyha bármilyen más zöldséget enni. Tehát, hogyha most megnézzük azt a dobozt, vegyes mikromix van benne, akkor van benne hagyma. Tehát a hagymát is mihez lehet enni? Bármilyen vajas kenyértől a bundás kenyéren át, de ha étterembe elmegyünk, akkor dekorációnak is szokták használni. Vagy van benne borsószál. Azt is simán hozzá lehet tenni a zöldségkörethez, salátákhoz hozzá lehet tenni. De nagyon népszerű benne a retek, van, aki csak magában eszi. De napraforgót, sárga dinnyét, rengetegféle, közel 30 féle mikrozöldet termesztünk. Mizuna, bíbor, here, rukkola, karalábé, vörös káposzta, fodroskel, zsázsa.
Húsvét van. Készültök-e ezekben a napokban valamilyen különleges programmal, esetleg itt Eger vagy Eger környékén?
Igen, több húsvétolón is részt veszünk, Ostorosan is van egy húsvétoló, ide is mikrozöldekkel, illetve limonádéval készülünk a gyerekeknek, illetve Mátyus tanyára is megyünk a húsvétolóra. Ott lesz alkalma a vevőknek megismerkedni mindenféle termékünkkel.
Tavaszi esőben olykor bőrigázni. tele szája lenni, hangosan szeretni, jó néha magamat csak úgy elnevetni, sírni a fáj, remegni a félek, olyan jó néha érezni, hogy élek.
Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak, mikor körbeállnak, mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni. Kezdjetek el élni!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Plank Judit vállalkozóval a kézműves termékekről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban két fiatal tanulságtételét hallják.
Fodor András vagyok, 17 éves és Miskolcon születtem, a Fráter György Katolikus Gimnáziumba járok, most az éven fejeztem be a 11. évfolyamot. Legelőször is azzal kezdeném, hogy katolikus családba születtem, mindig is erre az életre voltam nevelve. Igaz, hogy római katolikus vagyok, de óvodába és általános iskolába görög katolikus felekezetűbe jártam. Itt ismerkedtem meg a minisztrálással, a rendszeres misére járással. Bár itt talán nem önakaratból, hanem olyasmi muszájból, ráhatásból járhattam. Ez félbe is szakadt egy jó időre. Amikor édesapám meghalt, úgy éreztem, hogy Isten elhagyott, hogy nem szeret és nem törődik velem, de ez persze nem volt igaz. 8. lehettem, amikor kezdtem a hitemben megerősödni és fejlődni. Ekkor csöppentem bele a mindszenti plébánia pezsgő életébe. Annyi minden történt velem abban az időben, hogy órákon át tudnám mesélni, nyilván ezt most nem fogom megtenni, de két dolgot kiemelnék belőle. Újra elkezdtem az Urat szolgálni, igaz, teljesen új közegben. Valamint rájöttem, hogy Isten valójában tényleg szeret engem és velem van, csak én fordítottam neki hátat. Ahogy eltelt a 8. osztály, jelentkezni kellett középiskolába. Már nem volt kérdés számomra, hogy katolikus intézményt fogok választani. Így esett a választásom a fráterre. Ott az akkori káplánunk volt a hitoktatóm, és nagyon jóban lettünk. Segített beilleszkedni az új társaságba, beletanulni a minisztrálásba. Azt tudnélik, hogy nem a nulláról kezdtem el, hiszen egy jó pár évvel ezelőtt a jezsuitáknál már úgymond kitanultam a szolgálás fortéjait, és csak feleleveníteni kellett, meg persze csiszolni, ha szabad így mondanom, tökéletesíteni. Sok minden mentem át ekkor. Elkezdtem egyre jobban nyitni az emberek felé, megtalálni velük a közös hangot. Ekkor jött el az, hogy én már tudatosan akartam felvenni a bérmálás szentségét. A felkészülés alatt sok mindenbe fejlődtem, nagyon sok új dolgot tudtam meg hitünkkel kapcsolatban. Amikor elérkezett a bérmálás napja, én már nagyon izgatott voltam, nem tudom, hogy miért lehetett. Miután megkentek a krizmával, a szent olajjal is leültem a padba, valami történt. Belül a szívemben éreztem egy addig nem tapasztalt melegséget, örömet. Nem tudtam, mi lehetett. A misékén elmorfondíroztam rajta, hogy mi lenne, ha pap lennék. Belegondoltam abba, hogy talán én is ott állhatok majd egyszer az oltár közepén. Azóta rájöttem, és úgy érzem, hogy az Úr megszólított és meghívott az ő szent szolgálatára a bérmálásban. Innentől kezdve már nem kötelességből, hanem saját igényemből jártam és járok misére, és már nem csak vasárnap. A minisztrálás az életem aktív részévé vált. Ennek köszönhetően sok helyre eljuthattam, külföldön és belföldön egyaránt. Ilyen helyek például Lengyelország és Erdély csodálatos zarándokhelyei, vagy római minisztráns találkozó. Így került szóba az egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Immáron 3. alkalommal vagyok itt, annyi különbséggel, hogy eddig én is hallgató voltam, Most pedig itt állok előttetek. Az első szalókomon vettem részt először közben járó imádságon, melyet Bérma keresztapám, Novák Lajos atya ajánlott. Azt mondta, hogy ki ne hagyjam. Úgy is cselekedtem, kivártam a soromat. Kívülről először furcsának tűnt, de amikor oda kerültem és amit éreztem közben és utána, egyszerűen nem lehet szavakkal leírni. Ott álltam, sírtam, és nem tudtam megszólalni. Leültem, és nem tudtam abba hagyni. Akkor öröm volt a szívemben, mint még soha. A következő sorsfordító pillanat Miskolcon a Kálvária búcsún történt. Ott már nyíltan, személyesen szólított meg az Úr egy szerzetes nővéren keresztül. Ezt már úgy gondolom, hogy nevezhetjük valamiféle csodának is. Egyből tudtam, hogy nekem szól. Nyilvánvalóvá lett számomra, és itt dölt el szinte biztosra, hogy gimnázium után a papságot fogom választani, és szemináriumba fogok jelentkezni. Igaz, hogy addig még van egy évem, de igyekszem tenni azért, hogy az Úr vezessen és alakítani tudjon az ő szolgálatára. Ezek az Isten élmények furának tűnhetnek azoknak, akik még nem tapasztaltak hasonlót. Azok érthetik meg igazán, akik éreztek már ilyet, és érezzük, hogy valóban az Úr, a Szentlélek érint meg azokban a pillanatokban. Most arra tudom, hogy minden negatívum, bántás, boldogság és siker okkal történt. Ezek miatt lettem az, aki vagyok, ilyen erős hitben és lélekben, és talán ezért állhatok most itt előttetek. Nem adtam fel a kudarcok közepette sem. Tudtam és tudom, hogy Isten mindig velem van, és segít fölállnom és tovább mennem. Persze nem magától. Az Istennel való kapcsolat olyan, mint egy barátság. Két fél kell hozzá. Kellek én is, és kell ő is. Kerestem kell vele a kapcsolatot. Ez nem kell más, mint a rendszeres és mély imádság, a rendszeres szentgyónás és szentáldozás. A szentáldozás egy találkozás Jézussal. Minden nap járok misére, és ha úgy adódik, hogy valami közbe jön, hiányt érzek. Egy űrt, amit nem tud betölteni más, csak Jézus. És mihely tehetem, felkeresem az Isten házát, hogy részesülhessek a legszentebb áldozatban. Egy utolsó gondolatot fűznék hozzá lezárásként, hogy az ima az egy párbeszéd, amely nem monologikus. Nekem is ezt kellett megtanulnom. Kötött, betanult imákat morzsoltam, és nem hagytam időt arra, hogy Isten válaszolhasson, szóljon hozzám. A szabad imádságokkal, a csenddel és az odafigyeléssel sokkal jobban érezzük az ő közelségét és figyelmét, és még több erőt meríthetünk a mindennapokhoz, a nehézségekhez, a mi Úrunkból, Jézus Krisztusból.
Nagy Istenem, ha nézem a világot, mit alkotott, te szent legyen szavad. Ha látom én sok millió alkotásod, kiket vezetsz és táplálsz egy magad. Szívem áld, és hála tölti be, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. A szívem áld, és hála tölti be, mi nagy vagy te. Ha szól igéd, és benne rád találok, megláthatom, mi nagyok tetteid. Ki népedet, igazdagon megáldod, elhordozod, bár látod bűneid. és hála tölti be, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. A szívem áld, és hála tölti be, mi nagy vagy te. Ha mennybe hívsz, s majd mikor eléd állok, ha láthatom a fényességedet, s ha majd reám szent arcod vet világot, leborulok és dicsőítelek.
A nevem Horváth Brian, 18 éves vagyok, Miskolcon élek és születtem is. Számomra sohasem volt kérdés Isten létezése és szeretete, amit nagyrészt annak tudok be, hogy egészen kiskorom óta papok közt tevékenykedtem, szerzetesek közt, ugyanis nagymamám is és édesanyám is a Miskolci Minorita rendnél dolgozott, és a nyári szünetekben nagyon sokat úgy ott voltam, hát így minden nap szinte. És akkor ott a munkában így besegítettem, mondjuk most már visszagondolva inkább csak hátráltattam a munkát. Kiskoromban a templomról sosem az jutott eszembe, ami most jutna eszembe, hogy maga a szentmise, a minisztrálás, a szolgálat, hanem akkor egészen más dolgok jutottak róla eszembe. Akkoriban mit szerettem ott a templomban csinálni? Hát például a persejből az aprókat nagyon szerettem számolgatni, az irodában, a plébáni irodában nagyon sokat szerettem lenni, ott hátráltatni a munkát, és mivel hogy ott voltam hónapokig minden nyáron ott a rendházban, a plébánián, a templomban, így nekem például a gyóntatófülkében sem akkor voltam, amikor legelőször gyóntam, hanem inkább kilincset szerelni Tibi bácsival, az ottani karbantartóval, ugyanis én ott mindenben próbáltam segíteni. És úgy érzem, hogy az, hogy én ott voltam úgy éveken át minden nyáron, egyszerűen hiába nem, akkor még nem minisztráltam, kicsi voltam, akkor is a Istennek a fizikai közelsége úgy belém vésődött, hogy most sem és sohasem volt az életem során olyan érzés, tehát kételjem sem volt még afelől, hogy Isten ne létezne, vagy nem szeretne. Nyilván vannak nehezebb időszakok, de ezeken mindig túl lehet lépni, és mindig túllépek. Aztán, amikor a minoritáknál az első áldozásra készültem, úgy akkor kezdtem el jobban úgy misékre is járni, és akkor jött a minisztrálásnak a lehetősége első áldozásra való felkészülés alatt, és akkor azt én nagyon nem szerettem. Mondhatni, hogy utáltam igazából. Ilyen kisgyerek fejjel így az volt bennem, hogy ott a diák misén rengetegen minisztráltak, tele volt a szentély, minden széken ült valaki. Csak én azt gondoltam, hogy ott már mindenkinek megvan a helye, nekem már ott nincsen helyem. Persze ma már tudom, hogy ez nem így van. Akármilyen szentélybe, akármennyi minisztráns elfér, ezt mi is megoldjuk otthon, bármennyit megoldunk. Tehát ezzel azt szeretném mondani, hogy ugyan minisztrálni ugye jobban a mincenten kezdtem el, ugyanis a minoritáktól váltottam a mincentre. Ott is érdekesen kezdődött. Úgy kezdődött, hogy elkezdtem járni egy nyáron minden nap, esti misékre, majd egyszer csak felfigyeltek rám, hogy ott vagyok minden nap. Kovács Józsi atya, annak köszönhetem elsősorban, hogy elkezdtem minisztrálni, ő behívott engem, és azóta ez volt 3 éve. Mondhatni, hogy szinte minden nap minisztrálok, amikor csak lehet. A mincenten bérmálkoztam, ez is Józsi atyának a buzdítására, mert azt már én a minoritáknál is meg tudtam volna csinálni, csak akkor nem akartam, mert kellett egy olyan személy, aki erre így rá tud vezetni. Mindenkinek van egy ilyen pap az életében, aki miatt erre az útra lépett. Aztán a mincenten megismertem sok más embert is, akik nyilván ők is nagyrészt hozzájárultak ahhoz, hogy most itt állhatok. Viszont természetesen, hogyha az ember minden nap minisztrál, napokig, hónapokig, évekig, akkor egyszer csak így elfárad, és úgy érzi, hogy már jobb nekem a padban ülni. Én is tapasztalom ezt most így 3 év után, hogy már úgy az ember úgy kicsit úgy elfáradt ebben, hogy a misét úgy jobban érzi, hogyha padban ül. Természetesen ezzel én küzdök, és ez a meleg sem tesz ennek most jót, de úgy gondolom, hogy ki kell tartani, és hűségesnek kell maradni, mert tudom, hogy Isten szeret, és a plébániai közösség számít rám, és én is számíthatok rájuk. Hogyha valaki nagyon sokat jár templomba, úgy minden nap templomba jár, akkor nem lesz, az nem olyan, mint hogy valaki csak vasárnap jár, szerintem, mert akkor úgy kimarad egy hét is, és amikor kimarad egy hét, hogyha hetente minisztrál valaki, vagy hetente jár templomba, akkor van egy kis szünet közte. Ha nincsen közte szünet, akkor egy idő után ilyen, hogy mondjam, ilyen szépen rutinná válik. De viszont mindig vannak kiemelkedő misék, amit egyet elmesélnék így röviden. 2 éve történt a Balatonon, voltunk egy iskolai nyaraláson, ahol 5 napot voltunk, és ez pont egy vasárnapra esett az egyik nap, és elmentünk templomba. Először senki nem akart velem jönni, úgy volt, hogy egyedül megyek. Aztán történt egy olyan, hogy egyik este így elmentünk Siófokra, átvonatoztunk, és az egyik barátomnak hát nem jól osztotta be a költőpénzét, és teljesen elfogyott. És még volt 2 nap a kirándulásból. Mondtuk neki, hogy jól van, semmi baj, megoldjuk, minden rendben lesz. De nyilván őt ez nagyon zavarta, hogy ilyen szerencsétlenül járt. Aztán ott Siófokon, ott sétálgatunk, és egyszer csak egy úriember megjelent, és hirtelen így a semmiből, nem tudjuk, hogy miért mai napig, kezünkbe nyomott egy kis pénzt. Aztán elment. És mi is elmentünk utána. Ez pont egy szombati napon volt. Ezt én tudtam, hogy ez nem lehet véletlen, hogy valaki csak úgy a semmiből, pont úgy, hogy előtte erről beszéltünk, hogy elfogyott ennek a barátomnak a pénze, és akkor csak így a kezünkbe nyom x 1000 forintot. Másnap elmentünk misére, így már volt kedvük velem eljönni, és én kijelenthetem azt szerintem, hogy ez a szent mise nekem is, úgy, mint rendszeresen templomba járó, minisztráló ember, és nekik is, akik nem. Ez egy olyan mise volt, amit sosem fogunk elfelejteni. Egy teljesen vadidegen templomban, egy vadidegen pappal, biztos mindenki már tapasztalt ezt az érzést, amikor érzed, hogy amit a pap mond és csinál, az nem csak úgy csinálja, hanem tényleg. az valós. Befejezésként még annyit mondanék, összefoglalva, hogy mindenki máshol találja meg a jó utat Isten felé. Valakinek felnőtt koráig várni kell azzal, hogy erre az útra lépjen, valaki meg már beleszület abba, hogy Isten van. Tudom, hogy az utat az könnyű volt megtalálni. Az a legkönnyebb része ennek, az a nehéz, hogy ezen rajta is kell maradni.
Kedves hallgatóink, Fodor András és Horváth Brian tanúságtételét hallották.
Just another lonely and cold night. Can't get you out of my mind. My heart the rhythm. Your beauty blinded my reason. If I am not meant for you, why this feeling forces me to say
a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,2,